Köszöntöm szeretettel a kedves hallgatókat, Puskás Antal Pálos szerzetes vagyok. Mai alkalommal szeretnék tovább haladni a fogamzás, gátlás, a családtervezés témájában, a testeológiája témában zajló hittanórák keretében, és tudván, hogy ez egy nehéz téma, szeretnék részletesebben kitérni ennek a apróbb részleteire. Viszont nem azért nehéz, mert nehéz megérteni, hanem azért, mert sokaknak nehéz elfogadni. Így jó, ha megértjük belülről a szent pápáink tanításának a lényegét, ugyanis erről nagyon-nagyon kevés információt kaptak valószínűleg maguk a hallgatók is. Én magam sem hallottam erről egészen addig, amíg magam nem néztem utána. Nagyon fontos, hogy legyünk tájékozottak abban, amit az egyházunk tanít a fogamzásgátlásról és a családtervezésről. Ezek a testeológiájának már nagyon konkrét, megvalósítandó feladatai, hogy így mondjam, a házaspárok részéről. Röviden visszatérnék még az előző alkalomnak a befejezésére, ahol felvezettem magát a fogamzásgátlásnak a problematikáját, hogyan is alakult ki. Azzal zártuk, hogy ha elválasztjuk a szexualitást annak legtermészetesebb következményétől, vagyis a gyermekáldástól, az utódnemzéstől, akkor elveszítjük erkölcsi iránytűnket. Ez egy sumás megállapítás, és tulajdonképpen úgy függ össze a kettő, hogyha a testet elkezdjük tárgyként kezelni, elkezdjük anyagként kezelni, elvéve az egész emberre vonatkozó tanítást, vagy az ember hivatását félretéve, csak a testet vesszük figyelembe, akkor elveszítjük erkölcsi iránytűnket. Hogyan is alakult ki, vagy alakult át maga a 20. század ebben a szexualitásra vonatkozó felfogásában? A házasság és a család fogalmát kezdték radikálisan lebontani és újra értelmezni, alig néhány nemzedéknyi idő alatt. Olyan viselkedésmódok, amelyek korábban bűnként szerepeltek, és az emberi méltóság elleni támadásnak fogták fel, később, néhány évtizednyi idő alatt a tömegtájékoztatási eszközök segítségével ártalmatlan élvezetként lettek fenntüntetve. Sőt, a kormányok törvényes jogként védelmezik ma már. Ilyen például az abortusznak a lehetősége, amelyet mindenfelé abszurd módon emberi jogként szeretnének föltüntetni. Éppen a halált okozó emberi jog tulajdonképpen. Mi idézhette elő ezt a radikális változást? Sokfélék az okok, egy azonban biztos, hogyha ennek a fajta modern felszabadításnak, idézőjelben felszabadításnak helyet akartak szerezni, akkor az volt a legfőbb célkitűzés, hogy a szexet elválasszák az utódnemzéstől. Enélkül ugyanis nem működne az egész felszabadítás. Így kellett elérni, hogy a fogamzásgátlás általánosan elfogadott legyen. Már a 20. század elején rájöttek a fogamzásgátlás támogatói, hogy csak akkor tudják sikerre vinni az ügyüket, hogyha a keresztény vezetőket is ehhez megnyerik. Most nem taglalom, hogy hogyan alakult az egész. A lényeg az, hogy egyedül a katolikus egyház maradt hűséges ahhoz a tanításhoz, ami a fogamzásgátlásról fenntartott kezdetektől fogva. Ezt meg is erősítette 6. Pál pápa Humanae Vitae kezdetű enciklikájában, ami nagy ellenállásnak örvendett a világ részéről, és magának a katolikus társadalomnak a részéről is, és nyílt szembenállással fogadták ezt az enciklikát nagyon sokan. Ma kezdjük újra elővenni, látva azt a mérhetetlen pusztítást, amit maga a fogamzásgátlás okozott a lelkekben, a házasságokban. Kezdjük már érzékelni, hogy ezért itt vannak a felelős okok. Azért is fontos ezzel foglalkozni, mert a katolikusok közül sem értik nagyon sokan, mi is a baj a fogamzásgátlással. Hiszen annyira a világnak, a propagandának a hatása alatt van maga a katolikus világ is, hogy talán sohasem hallottak, úgy, mint én sem erről, és annyira el volt hallgattatva az egyháznak a tanítása, és idejét múltnak kikiáltva, hogy talán fel sem merült, hogy ezután utána kéne nézni. Ahhoz, hogy erről beszéljünk, arra a látomásra van szükség, amit a testteológiája tud nyújtani nekünk. Rövid szünet után erre térünk vissza részletesen.
A felséges Isten kilakik mennyékben, az embert úgy szerette, Szent Fia. Mennyből leküldötte Mária néven, testünkben öltöztette.
Mitől is tehát olyan romboló a fogamzásgátlás? A mai ember mindazt addig nem fogja megérteni, amíg el nem sajátítja azt a látást, azt a saját méltóságának a látását, amelyet elveszített. Enélkül a látás nélkül, tudnélik, hogy a saját hivatását, az Isten képességét is figyelembe vegye, enélkül az fog történni, hogy a szexualitást is gyorsan biológiai folyamatra fogja redukálni. És figyeljük meg, hogyha már itt tartunk, hogyha a szexualitás és az ezzel összefüggő dolgok biológiai szinten maradnak, akkor ugyan mi tart vissza attól, hogy ezeket manipuláljuk, úgy, ahogy nekünk tetszik. Még az elmúlt évtizedben ismerkedtem meg az úgynevezett holisztikus gyógyítással, amit legtöbbször talán a természet gyógyászok használnak, azonban használja a modern tudomány is. És ez annyit jelent, hogy mikor valaki egy betegséggel megy az orvoshoz, mondjuk fáj a válla, akkor az az orvos, aki holisztikus módon gyógyít és gondolkodik, nem csak azt fogja megkérdezni, hogy mit emelgetett az elmúlt héten, hanem rákérdez bizonyos lelki okokra is. Vagy az egész életét tekinti, hiszen tudja, hogy a test és a lélek milyen összefügg, ezért lehet, hogy ez a nem a legjobb példa a váll fájdalma, de el tudjuk képzelni, hogy nagyjából mire gondolok. Tehát az egész emberi létnek, életnek figyelembevétele segíthet jobban és alaposabban a gyógyulás folyamatban. Ezt hasonlatként mondom arra, hogy a szexualitást is, ha az egész ember hivatásának nagy horizontjában nézzük, csak így érthető meg igazán, maga a házassági egyesülés értelme, az utódnemzés és a fogamzásgátlásnak a problematikája is. Második János Pál éppen erre vállalkozott a test teológiájában, hogy ezt a nagy látásmódot, ezt a nagy misztériumot az emberről és annak szexualitásáról kifejtse. Tulajdonképpen a test teológiája annak a átfogó magyarázata, kifejtése, amit 6. Pál pápa a Humanae Vitae enciklikában fogalmazott meg nagyon tömören. Milyen konkrét segítséget tud adni a II. János Pál által kidolgozott teológia ahhoz, hogy megértsük a Humanae Vitae-t? Miért utasítja el az egyház a fogamzásgátlást? És miért fogadja el ugyanakkor a termékenység szabályozásának természetes módszereit? Segítséget kaphatunk ahhoz is, hogy lássuk, mit ért az egyház a felelős családtervezés alatt. Választ kaphatunk arra is, hogy vajon a fogamzásgátlással kapcsolatos egyházi tanítás akadályai annak, hogy a hitvesek kifejezzék egymás iránti szeretetüket. Amikor ezeket a kérdéseket vizsgálgatjuk, nem szabad félnünk. Az igazságnak nincs félni valója a kérdésektől. A kérdés inkább az, hogy mi nem félünk-e az igazságtól, mondja Christopher West. Hiszen csak az igazság tehet minket szabaddá. Nézzük tehát, milyen alapvető tévedés is van a fogamzásgátlás témájában. Kimutatható ez már filozófiai érvekkel is, hogy hol van benne ellentmondást, viszont János Pál pápa nyomán inkább teológiai okokat vizsgálunk, hiszen ez egy hittanóra végül is. Mik ezek? A következőről van szó. A fogamzásgátlás az egy test egységnek meddővé tétele, és ezzel meghamisítja a házastársi szerelem szentségi jelét. Ez egy talán valaki számára nehéz teológiai megfogalmazás, ezeket szeretném kifejteni. Mi is a maga a szentségi jel? Ugye, hogy a keresztségben például a víz kifejezi azt, hogy valaki megtisztul a bűntől, ugyanígy az házasság szentségében is van egy jel, amely kifejezi az önátadást. Ennek a jele maga az igen, amit az esküvőn mondanak ki, másrészt viszont az elhálásnak a jele, a szexuális egyesülésnek a jele. Ezek fejezik ki azt, ami a szentségben történik, és egy szentség ugyanakkor mindig az isteni tevékenységet is kifejezi. Nem egyszerű szerződés, kötésről van itt szó, hiszen ahogy a keresztségben Isten tisztít meg, Istent engedjük be az életünkbe, hogy Krisztust, hogy meghalljunk vele, és vele együtt feltámadjuk, ugyanígy a házasok Istent engedik be, a Krisztust engedik be a házasságukba, és ennek következményei vannak. Az egész házas élet arra hivatott, hogy Isten életének és szeretetének a jele legyen. Éppen a nemi közösülés az a jelbeszéd, amely által egész testünkkel Isten szeretetét fejezzük ki. Ez egy nagyon lényeges mondat. Tehát a szentségi jelhez tartozik maga a közösülés is. Itt a férfi és a nő egész testével kifejezi Isten szeretetét. Figyeljünk, itt nagyon nagy mélységekről van szó, amiről valószínűleg még nem hallottunk. Tehát nem csak egymás iránti szeretetüket fejezik ki a házastársak, hanem minden egyes alkalommal, amikor testileg egyesülnek, Isten szeretetét hivatottak kifejezni, hiszen erre tettek fogadalmat, amikor az oltár előtt azt mondták, megfogadták, hogy egymás házastársai lesznek. Ez azonban csak akkor történik meg, hogyha a nemi egyesülésük helyesen jelzi Isten szeretetét. A házasság csak akkor lesz megfelelő jel, vagyis valódi szentség, ha a testünkkel az igazságot mondjuk ki. Viszont mikor a fogamzásgátlás része lesz a test beszédének, mit mond ki ezzel a pár? Tudva tudatlanul a nagy misztériumnak, Isten szeretetének a tagadása jelévé válik. Hiszen Isten úgy szeret minket, hogy életet fakasztóan szeret. Ha viszont közbeiktatjuk a fogamzásgátlást, akkor mit mond ezzel, milyen szimbolikus jelentése van magának a közösülésnek? Ezzel azt mondja ki a pár, hogy Isten úgy szeret, hogy nem fakaszt életet. Ezzel tulajdonképpen Istenről olyat mondunk, szavak nélkül, ami nem igaz. Vagyis hamis prófétái lesznek, az a házas pár hamis prófétája lesz Istennek, tulajdonképpen Isten káromlást követ el. Ha helyes az egyház emberképe, akkor a fogamzásgátlás nem más, mint emberségünk legmélyebb igazságának elárulása. Amikor fiatalokkal beszélgetek erről, akkor legtöbbször külön válik a gondolkodásukban az, hogy szeretik egymást, és közben fogamzásgátlással élnek. Legtöbbször megkérdezem azt, amikor ilyen témára kerül sor, hogy ha ti már olyan régóta együtt éltek, vajon miért nincs még gyermeketek? Azt mondják, hát miért, hogy nincs? Azért, mert fogamzásgátlás használunk. Hát ez nem természetes? Elfelejtik azt, hogy ez egyáltalán nem természetes. És arra a kérdésre nem is gondoltak, hogy a kettő, a szeretet és a fogamzásgátlás milyen ellentétben áll egymással. Hiszen elfelejtik, hogy az igazi szeretet, úgy ahogyan az Isten szeret, csak akkor lesz igaz egy kapcsolatban, hogyha a teljes emberségünk is kifejezi ezt. És a teljes emberségünkhöz hozzátartozik a termékenység is. Ezt nem lehet külön választani akkor, amikor azt mondjuk, hogy szerettem a másik embert. Ugyan mi jogom van nekem, bármely férfinek és nőnek azt mondani, hogy az irántad való szeretet köréből kiveszem azt a részt, amelyet a termékenységben ajándékoznék oda neked. Mi jogom van erre? Isten egyenek teremtette a szeretetet, az önátadást és a termékenységet.
Felajánlom ezt a kevés imádságecskámot, a boldogságos Szűz Máriának hét fájdalmáit, Krisztus Jézusunknak kínszenvedésiét, testünknek, lelkünknek, minden bűneinknek bocsánatjáit. Ó, áldott jó Istenem, vedd be a könyörgésemet, s ne nézd a bűnös lelkemet. Ámen.
Sok olyan párnak, akik a fogamzás gátlással élnek, fogalma sincs róla, mi az, amit a testükkel tesznek, illetve mondanak. Nemiségük nagy misztériumáról még csak nem is hallottak. Fontos azonban itt elmondani, hogy amikor fogamzás gátlás súlyos bűnéről beszélünk, akkor nem azt szeretnék hangsúlyozni, hogy mennyire bűnösek maguk az emberek. Ugyanis külön lehet választani azt, amikor valaki nem tud róla, hogy mit tesz, persze ettől függetlenül maga a bűn az bűn marad. Tehát a felelősségnek a súlya így csökken. De azt is hozzá kell tenni, hogy hasonlóan, amikor az ember mérget iszik, és nem tud róla, hogy mérget iszik, ezzel persze nem követel öngyilkosságot. De, mert hiszen nem felelős a haláláért, ugyanakkor viszont a méreg attól még hat, akkor is, ha nem tud róla. Ugyanígy van a fogamzás gátlással is. Miközben az emberek használják ezt, nem tudnak róla, hogy ellentmondásba keverednek a saját szeretetre tett fogadalmukkal, ugyanakkor viszont ennek az egész rendszernek a működése hatása alatt vannak, és megmérgezi a házasságukat legalábbis, ha más nem is nézünk. A fogamzásgátlás világában nem az a szex fő célja, hogy kifejezze a házastársi elköteleződés, hanem hogy élvezetet okozzon. Ha pedig a szex legfontosabb célja az élvezet lesz, akkor a társadalom haszonelvűvé válik. Vagyis mindent azerint fog értékelni, hogy használható-e valamire. Addig becsüllek meg, amíg használni tudlak, és addig tudlak használni, amíg élvezetet okozol nekem. Azt hiszem, jól ismerjük ezt a fajta hozzáállást. Annyira elterjedt lett már világunkban. És hogyha valaki már nem használható, már nem okoz élvezetet, akkor könnyen elutasítható, sőt, meg is semmisíthető. Itt látjuk, hogy mennyire közel van ez az egész téma, például az abortusz témájához, vagy tágabban a halál kultúrájához. Ha nem illik bele az én terveimbe az, hogy egy gyermek érkezik, akkor elutasíthatom. Tárgyként használhatom és dobhatom el. Látjuk jól, hogy hol siklik el az egész. Egyszerűen ott, amikor elfeledkezünk az ember alapvető hivatásáról. Mennyire más az, amikor egy házaspár úgy gondolkodik, hogy a testükkel Isten szeretetét fejezik ki. A termékenységüket mindig számításba veszik, amikor együtt vannak. Így nem fog váratlanul érkezni egy gyermek. Hanem tudják, hogy az egész szeretett tervnek, ami a házasságukban megvalósul, része az, hogy bármikor apává vagy anyává válhatnak. Egy téma azt hiszem kiemelendő, amikor a fogamzásgátlásról beszélünk, mint pontosabban annak hatásairól, ez pedig a válás. A vállások száma nem véletlenül éppen attól az időtől kezdett drasztikusan növekedni, amióta bevezették a fogamzásgátlást, tehát tulajdonképpen a 60-as évektől, amikor általánosan elfogadottá lett. A fogamzásgátlás ugyanis azt okozta, hogy a házassági fogadalmak igényét nemre változtatta. A részleteiben persze, hogy az hogyan működik, és hogy függ össze a kettő, vagy hogyan hat a fogamzásgátlás a kapcsolatnak a megromlására, nincs időnk itt nagyon kifejteni, csak röviden úgy annyira szeretném ezt jelezni, hogy amikor fogamzásgátlás használ egy pár, akkor leginkább a női szervezet működésnek a csodáján lépnek át, vagy néznek át rajta, mintha az nem lenne. És éppen ezért tárgyá lesz maga a női test, ugyanakkor a férfi teste is, mind a ketten így néznek magukra. Mit tesz a fogamzásgátló tabletta? A többféle hatása mellett azt teszi, hogy lebontja a nőnek természetes ciklusát, és újraépíti azt mesterséges módon, késlelteti a pete érést, és éppen ezért sokan arra használják, vagy mint egy gyógyszerként írják fel az ember, az orvosok, akkor, amikor valakinek rendszertelen a ciklusa. Ugyanakkor ez nem gyógyszer. Egyáltalán nem gyógyít, hanem lebontja a természetes ciklust, ahogy mondtam. Egy olyan mesterséges állapotot állít föl, amelyben késleltetik a peteérés, és hogyha esetleg mégis megfogan a gyermek, a fogamzásgátlás második hatása, a tablettának a második hatása az, hogy nem engedi beágyazódni ezt a megfogant magzatot, és elpusztul. Tehát gyakorlatilag éhen hal az a magzat, amely megfogant. Ez a kettős hatás általánosan jelen van a fogamzásgátló tablettákban. Nem tudjuk, hogy mennyi abortusz történt ezeken keresztül. Tehát nagyon fontos, hogy tudjunk ezeknek a működéséről, ez egyáltalán nem gyógyszer. Az ember szabadon dönti el, hogy éle nem életet, vagy nem. Ha azonban úgy dönt, hogy él, az már nem áll a szabadságában, hogy a nemi élet jelentését megváltoztassa. Vagyis, ahogy az elején mondtam, a test beszédének egyértelműnek kell lennie. És ez egyértelműen is van teremtve, mint egy be van programozva a házassági beleegyezésbe. Onnan nem vonható ki, az nem bontható szét, ahogy már múltkor is említettem, annak a kimondott szónak, hogy amit Isten egybekötött ember ne válassza szét, nem csak arra, nem csak azt jelenti, hogy a pár egymástól ne váljon szét, hanem annak a négyes egységnek a szétválasztásáról is szól ez, amit az ember nem bonthat szét, az a négyes egység, amit a házastársi fogadalmakban fogad meg a pár, vagyis a hűséget, a kizárólagosságot, a szabad beleegyezést és a gyermekvállalást. Egyiket sem vonhatja ki. Ha itt tesz, akkor hűséges marad ahhoz a fogadalomhoz, amit az oltár előtt tett. Viszont ha így meddővé teszik a egyesülésüket, akkor hazudnak a testükkel. Nagyon károsan hat ez a pár kapcsolatára. A termékenység nem valami utólagos betoldás Isten házastársi szerelemre vonatkozó tervében, hanem kezdettől fogva jelen van, mint annak lényeges vonása. És ezt nem lehet megtagadni anélkül, hogy magát a szeretetet is el ne torzítanánk, jegyzi meg Ferenc pápa a Amoris Laetitiában. Tovább így mondja, a házastársak egyetlen nemi aktusa sem kerülhet szembe ezzel a jelentéssel. Maga a hatodik Pál pápa felveti a Humanae Vitae enciklikában azt a elvi ellentmondást, ami pontosabban ellenemmondást, amikor így szólhat, aki hallja ennek az enciklikának a tanítását, hogy az oltárnál nyugodtan megfogadhatom, hogy elfogadom a gyermekeket, de ez még nem jelenti azt, hogy minden egyes nemi aktusnak nyitottnak kell lennie a gyermekáldásra. Tehát lehet egy ilyen felvetés, egy ilyen megfogalmazás, hogy általánban nyitott valaki egy pár a gyermekáldásra, de nem mindegyik alkalommal. Felszínesen jogosnak tűnik ez, hogy van egy általános jó szándék. De nézzük meg közelebbről. Ennek pontosan annyi értelme van, mintha azt mondanánk, és egy másik házassági fogadalmat, vagy a másik házassági fogadalmat figyelembe véve, megmondja, vagy azt is megfogadja a pár, hogy hűségesek maradhatnak. És elméletileg, hogyha az első mondatnak a logikáját követjük, akkor kimondhatnánk azt is, hogy általában hűséges maradok, de most az egyszer nem. Érezzük, hogy ennek nincs értelme. Mi az, hogy általában hűséges maradok, de most az egyszer nem? Vagy általában csak úgy gondolom, hogy veled leszek az életem végéig, de most az egyszer nem. Tehát ezek értelmetlen mondatok, ugyanígy van a gyermekáldásra való nyitottsággal is. Nem lehet azt mondani, hogy most az egyszer nem, hiszen akkor hazudnánk és ellen mondanánk saját házassági fogadalmoknak. Valaki kereshetne egy másik kiútat is ebből, hogy minden egyesülésnek nyitottnak kell lennie a gyermek fogadására. A másik kiút elvileg az lehetne, hogy nem ígérik meg az oltár előtt, hogy elfogadják a gyermekeket. Mondjuk ez elvileg is lehetetlen, hiszen a az egyháznak kötelessége megkérdezni ezt. Viszont ha elvileg feltesszük ezt a lehetőséget, akkor mi történne? Akkor ugyan nem hazudna a pár, amikor fogamzásgátlás használ, nem hazudnának a testükkel, hiszen nem fogadták meg, hogy elfogadják a gyermekeket, viszont abba a helyzetbe kerülnének, hogy nem úgy szeretnének, ahogyan Isten szeret. Ezzel nem lehetne a szentségi jele a házasság Isten szeretetének. Gyakorlatilag, amit fogadnának, az nem is lenne házasság. Olyannyira igaz ez, hogy az egyház mindig is azt tanította, hogy az a házasság, ahol bármelyik fél kizárja a gyermekáldást, létre sem jön. Nagy kérdés ez tehát a jegyes oktatásokban például. Föl vannak-e készülve erre a jegyesek? Hallják-e egyáltalán, hogy a fogamzásgátlás használata, vagy tudatos használata, az gyakorlatilag érvénytelenné teszi az házasságukat. Létre se jön a házasságuk, hiszen eleve kizárják a gyermekáldást. Kedves hallgatók, köszönöm, hogy velünk tartottak ebben a nehéz témában, és remélem, hogy érthetően tudtam elmondani. A következő alkalommal majd a felelős családtervezésről fogunk beszélni. Köszönöm a figyelmüket, Puskás Antalt hallották.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Pálos atyákkal.